Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Szeretek egy-egy szón elmerengeni. Az imádság szavunk például nagyon különleges. A legtöbb nyelvben az Istennel való beszélgetést kérésként, könyörgésként mondják, mint például a német béten. De a magyarban imádjuk Istent, amikor vele beszélgetünk. Adventben különösen is annak van ideje, hogy egyre többet imádkozzunk. Ezért mai műsorunkban erről lesz szó. Először Döbrentei Ildikó meseíróval beszélgettem, akinek meg is jelent egy könyve Beszélgetek az Úrral címmel. Saját imádság tapasztalatairól beszél.
Délután 6 óra van, én ülök az autómban, én, aki nem jól tájékozódom. Elérkezem addig a pontig, ahol a Váci útnak a sávjai, nem tudom addig hányan voltak, de 6 sávvá szélesedik. Én észreveszem, hogy abban a sávban megyek, sodor az ár, hatalmas csúcsforgalomban, ami az Árpád híd fele megy. Hopp, még utolsó pillanatban, akkor én még balra ott beügyeskedem majd magam. Van is egy ilyen járdasziget-szerűség, úgy föl lehet rá menni. Pont lett volna egy kis űr, hogy én oda be tudjak menni, csak azt nem tudtam, hogy ez a járdasziget a túloldalon egy ilyen 30 centi magas. És úgy fölfeküdtem erre a járdaszigetre, keresztbe a forgalomnak, a hadsáv kellős közepén fújt a szél, ember elérhető távolságban sehol, kiszálltam abból a kocsiból, rántott is egyet rajtam, és ott, hogy kóvályoggott még a fejem, hogy egy olyan lehetetlen helyzetbe hoztam magam, csak magamnak köszönhetem. Itt állok. Azt mondtam, hogy Uram, köszönöm neked, hogy nem vagyok itt egyedül, ebben az idétlen helyzetben, hogy itt vagy velem most is. Köszönöm neked, Uram, hogy segítesz nekem kijutni ebből a helyzetből. Amen. És ezután fölhívtam az autóklubot, és mondta Pacák, körülbelül 2 órát kell, hogy ott várjak, és 30 ezer forintba fog kerülni ez a szolgáltatás, küldenek egy autómentőkocsit. És gondold el, mert ott nekem minden átfutott a fejemen, hogy előbb-utóbb belém roham valaki. Itt volt a pánik, tudod, így egészen közel hozzám, de nem fogott meg, azért nem fogott meg, mert nem voltam egyedül. Még beszéltem ezzel az emberrel, amikor megállt mellettem egy autómentő teherautó, és mondják ott nekem rögtön, hogy ők véletlenül jártak most erre. 10 percen belül én onnan le voltam vontatva és biztonságos sávba elvíve. Különben úgy van, tudod, hogy az ember így a kereső útján többször persze megtér élete során, és ez mindig egy megújulás, amikor úgy tudsz ránézni a mindennapi tárgyaira, dolgaira, a világnak, az életednek az apró részleteire, mint hogyha először látnád. Tehát úgy, mint egy gyerek. Egy kicsi gyerek, hát mindegyikkel átélted, hogy neki az, hogy katicabogár, vagy űrhajó, jegenyefa, az pontosan ugyanolyan fontos. Nem tudjuk venni a fáradtságot, hogy mindegyik szónak az értelmére így rácsodálkozzunk. Nagyon fontos a nyelv. És én nekem van egy férjem, aki most már több mint 30 éve harcol a jó napot kívánok köszönésért. Hogy ne felejtsük el azt, hogy mit jelentenek a dolgok körülöttünk. Most ugyanez van az imában, nem figyelünk oda rá, hogy mit jelent. Amikor kimondjuk ezt, hogy mi atyánk, ott van benne a legcsodálatosabb ajándék, hogy mi Jézus testvérei vagyunk. Merjem hinni, hogy én az Úr gyermeke vagyok, és beszélhetek vele a fürdőszobában, vagy az autóbuszon, vagy a mosogatás közben. Megvannak a nyelvi paneljeink, amiket ebben az esetben használunk, és megvannak a panelmosolyaink hozzá, és panel hangsúlyok, ahogyan erről beszélni kell.
A panel alatt nem a kötött imádságot érted?
A panel alatt én azt értem, amikor csak úgy mondjuk az imát, kötelességből, vagy nagyon nagy kétségbeesésbe, de tartalom nélkül. Amikor a gyerek, nem tudom, anyuka beszélget egy nénivel, és akkor rángatja a szoknyáját, hogy menjünk már, már nem is jelent az semmit, egy ilyen ritmusjáték, amit ő ott játszik. Most a mi imánk is sokszor ilyen, hogy adjad már, vagy valami hasonló. Ez egy nagyon nagy akadály, amikor nem szívvel, lélekkel mondjuk. Azt nem tehetjük meg, hogy megszokunk kifejezéseket. Egyáltalán nem a tanult imákról van szó, mert pontosan arról van szó, hogy a tanult imákat nem tehetjük meg, hogy megszokjuk. Rá kell, hogy csodálkozzunk. Én nagyon szeretem, nem tudom, én 4 éves koromban tanultam biztos, ez a szívem első gondolatja hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Nem tudok róla lemondani, öregkoromban sem, mert pontosan azt fejezi ki, amit én reggel ébredéskor gondolok. Nagyon szeretem együtt imádkozni most a 2,5 éves unokámmal esténként. A én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Ott állunk az ágyánál, a nammamó, papóka, édes Anna, édes apa. Egy kicsit ő is néha bekapcsolódik már az imába. Félhomályban. Mindenkiért abban ott ima van, és az felemelő és megrázó. A dolognak igen, a gyermekség a lényege, na de azt viszont ne felejtsük el, hogy a gyermek az mindannyiunkban ott van, mindannyian voltunk gyermekek, az él és bennünk van, ez teljesen rajtunk múlik, hogy merünk-e olyan természetesek, őszinték lenni, merünk-e olyan hittel szólni az atyához, mint ahogyan egy gyermek?
Annyit gondolkodom, hogy mi az, amitől egy ilyen áltatós manó lesz valaki, tehát hogy mi az, amitől elszakad, akár a legkötetlenebb imádságokban is ilyen paneleket mond, és nem is érzékeli azt, hogy mennyire utánoz másokat.
Tehát ezek az imák, amik például a könyvben, amik megjelentek, azok egy bűnös embernek az imái. Elégedetlen vagyok magammal. Azt hiszem, hogy az áltatós manóság az lehet, hogy ott kezdődik, amikor elkezdünk elégedettek, vagy azt hazudjuk magunknak, hogy elégedettek lehetünk magunkkal. De én nem tudom, hogy ez hogy fordulhat elő. És van, amikor nagyon nehéz bocsánatot kérnem, és azt is szégyellem, tudod? Ugyanakkor azért szerencsére nem utálom magam ezért. Én ember vagyok, de sok küzdelemmel, napi küzdelmekkel jár ez. Tehát bármikor megszólíthatom. Hogy ezt képes legyek megtenni, ehhez biztos, hogy az én életemben el kellett tenni több mint 50 évnek. Minden erővel azon kell lenni, hogy a gyerekeink hamarabb tudjanak ebbe a bizalomba kerülni, hogy fordulhassanak a mennyei atyához.
Volt már emberrel kapcsolatban is ez az élményed, hogy valakihez nem volt más csatornát, csak az ima?
Hát volt az életemben egy szakasz, amikor szerintem életben sem maradtam volna, ha én értem nem imádkozott volna. Az édesanyám és az apósom. Nagyon nehéz életszakaszban voltunk, és viaskodtam az Úrral. Még meg is tagadtam átmenetileg. Szóval nem akartam elhinni, hogy meg tudja velem tenni, amikor a gyerekünk meghalt. Tudom, hogy az segített át, hogy a szülők imádkoztak értünk. Nagyon csodálatos, amikor meggyőződéssel azt tudod mondani egy fiatalnak, hogy vágjál bele nyugodtan, ami egy nehéz dolog, mert meg lesz, és imádkozom érted. Napi csoda, hogy az embernek a számlái ki vannak fizetve. Most mit beszéljek messzebbről? Hát napi csoda, hogy az emberben van egy nyugalom. Azt hiszem, még egy 8-10 évvel ezelőtt nem tudtuk volna ezt. Szóval érdemes öregedni és okosodni, vagy nem is tudom, hogy jó kézben vagyunk, ez rendben lesz. Amikor édesanyám halálán volt, ott kellett lennie a kórházban, mert állandóan infúziót kapott. Akkor közölte velem az orvos, hogy vigyem ki onnan a kórházban. És ez így egyik óráról a másikra történt. Ott a folyosón úgy éreztem, hogy most össze fogok omlani, mert most nem tudom, mit tegyek. Nem tudom, hova fordulhatok. Az édesanyám nincs is szállítható állapotban. Volt ott nekem egy segítségem, egy csodálatos háromgyerekes anya, egy védőnő, vadidegenként kezdte el látogatni az édesanyámat a kórházban, de általában naponta kétszer mentem hozzá, de ez a háromgyerekes anya az ebédszüneteiben elkezdte látogatni az édesanyámat. Bejött a kórházba, akkor, amikor én ott álltam a folyosón. Azt mondta, gyere most üljünk le ide erre a padra. Emberek jöttek, mentek ott előttünk, ugyanúgy, mint addig, és a Kati ilyen fennhangon, mint ahogy én most beszélek, elkezdett imádkozni. Hogy Uram, ismered a mi életünket, és itt van most ez a nagyon nehéz helyzet. Kérlek, hogy küldjél valami segítséget ebben a helyzetben, hogyha jónak látod. Te tudod a legjobban, hogy mi ennek a dolognak a nyitja. Annyira megrázott. Mi ott ültünk ebből az egészből kiemelve egy kegyelmi állapotban. Aznap megoldódott ez a helyzet, anélkül, hogy én konkrétan tudtam volna, hogy mit kell tennem.
Néhány fiatalt is megkérdeztünk, mit gondolnak az imádságról. Vörös Virág készítette a következő beszélgetést.
Szerintem egyedül sokkal nehezebb imádkozni, legalábbis nekem biztos.
Van, hogy így alig várom, hogy mondjuk megoszthassam az imában egyben a közösség tagokkal is, ami nekem most így a legfőbb. De vannak nagyon intim belső pillanatok is, amikor úgy jó magamban lenni egy kicsit, vagyis hát jó esetben kettesbe megoszlik.
Szerintem nem is létezik abszolút személyes, teljesen egyedüli, meg abszolút közösségi ima is, tehát a közösségben is az ember egyedül imádkozik. És amikor egyedül vagyok, akkor sincs soha abszolút értelemben egyedül az ember.
Ez olyan nehéz kérdés egyébként, nem? Hogy tulajdonképpen mi történik az ima közben?
Az ima, ha igazi, akkor találkozás, tehát ezért imádkozunk, nem másért. Nem azért, hogy valami szívességet tegyünk az Istennek, vagy elmondunk egy pár dolgot, és azt őrül neki, hogy mi ezeket elmondjuk. Ennek sok értelme nincsen. Én legalábbis, ha imádkozok, akkor azért teszem, mert szükségem van arra, hogy találkozzak az Istennel, mindenek előtt, hogy meghalljam az ő szavát. Szeretem ezt a képet, hogy amikor tüzet gyújtunk, hogy a fát összehordjuk, és aztán, ha van szikra, ha van tűz, akkor meggyullad, és akkor lesz meleg, meg fény. Tehát amit én tehetek, az, hogy összehordom a fát, tehát, hogy van egy menete az imádságnak, ami támasz, ami egy váz, az Isten szent lelke az, aki vagy lángra lobbantja ezt a fát, vagy nem. Tehát az imádság az valójában az Istenre való várakozás. A mi feladatunk kitartani ebben a várakozásban, és vágyni a találkozásra.
Még mindig bennem van, hogyha az imára gondolok, akkor ilyen lelkiismeretfordulás az a reakció, hogy hát én nem imádkozom eleget, meg hát lehetne sokkal többet imádkozni. Mostanában jöttem rá arra, hogy azért ez ilyen gyerekes dolog, és hát hogy az imának egy ilyen rossz értelmezése.
Szerintem, aki imádkozni tanul, annak az egyik legnagyobb feladata elfelejteni az ilyen fogalmakat, hogy jó sikerült, meg rosszul sikerült. Minden, amit azért teszünk, hogy az Istennel találkozzunk, az imádság, és hogyha ott ülök fél órát, és semmi nem történik, csak össze-vissza járnak a gondolataim, akkor sem sikertelen az ima, hanem a találkozás nem történt meg. Mondjuk egy nagyon nehéz élethelyzetben történt ez konkrétan, hogy úgy éreztem, hogy nem tudok megfelelni a körülöttem élők elvárásának, saját magam elvárásának. Nem vagyok egyszerűen a helyzet magaslatán, úgy így összességében, semmilyen szinten, és teljesen elbizonytalanodtam. És hogy egy ilyen pillanatban, amikor azt éltem meg, hogy nem tudok semmit csinálni, imádkozni sem, akkor az Isten lehajolt hozzám, és ezt a semmit, ezt így saját magához fogta, vagy vitte, és megmutatott valamit magából, de ennél többet azt hiszem nem is tudok, mert nem is akarok erről mondani.
Ilyen személyes dolog, hogy én nagyon szeretem a csöndet. Azt hiszem, hogy nagyon sok minden dolog vesz minket körül napközben, és akkor nekem mindig fontosak ezek a csöndek.
A találkozáson kívül ez lehet a másik lényege az imának? Az egység átélése?
Minden vallásban. Onnan indulunk, hogy a testünk, a lelkünk és a szellem bennünk, a különböző vágyaink azok szana szét vannak, és hogy szét vagyunk esve. Ha elindulunk az Istennel való találkozás útján, akkor a célunk az az, hogy ezt egységbe hozzuk. Tehát az imádság az arra szolgál, hogy testet, lelket, mindent Isten elé vigyünk. Tehát nem csak a lelkünk imádkozik, vagy a gondolatunk, hanem a testünk is. A korai keresztény korban egyáltalán nem volt mindegy az, hogy hogyan imádkozik az ember. Tehát a keresztény ember az aki kitárt karokkal kelet felé imádkozik, mondjuk. Ezt ma már elfelejtettük, vagy annyira nem fontos, de amit a testünk csinál, az valahogy kifejezésre juttatja azt, ami bennünk van. Tehát, hogy most tisztelettel fordulunk Isten felé, most megalázkodunk előtte, most az élet útján nyárunk, most tehát szóval, hogy ezek a belső dolgok kifejezésre jutnak. Azt hiszük, hogy a ige testélet, hogy az Isten az felvette az emberi testet, és hogy a testünk az nem valami, amit el kell vetni, meg ami akadályoz minket az Isten felé vezető úton, hanem hát annak fontos szerepe van ebben a találkozásban.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Az Adi évfordulóra rajz és esszé pályázatot hirdetett a Magyarországi Református Egyház Kárpát-medencei fiatalok számára. Ma délelőtt nyitották meg a rajzkiállítást, amelyen a beérkezett 1000 pályamű legszebbjei láthatók a Bármadas Református Gimnáziumban. A 15. keresztény karácsonyi könyvvásár december 4-én délután 2 órakor kezdődik, és december 5-én délután 4 óráig tart Budapesten, a 9. kerületben a Kinizsi utca 1-7 szám alatt. 60 éve alakult meg a Magyar Biblia Társulat, melyért december 7-én 10 órakor adnak hálát Budapesten a Magyar Tudósok körútja 3 szám alatt. 4. éve gyűjt rászoruló gyermekeknek karácsonyi csomagokat a református szeretett szolgálat. Tavaly több mint 500 gyülekezet és iskola vett ebben részt, idén december 15-éig várják a felajánlásokat. Kárpát-medencei imanap lesz december 6-án délután 4 órakor Budapesten, a 15. kerületben az Arany János utca 49 szám alatt. A cigányi ifjúság körében végzett pásztorációs tevékenységről tart előadást Orián Géza a Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság következő összejövetelén, december 7-én este 6 órától Budapesten, a Ferenciek tere 7-8 szám alatt. A Tabulatúra régi zeneklub következő alkalommal december 7-én este 7 órakor nyitja meg kapuit Budapesten, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Ugyanez a zenekar jótékonysági koncertet is tart majd a felvidéki Kulcsodon.
A mai napon egy régi-régi istentiszteletbe hallgatunk bele. Gyökösi Endre utolsó prédikációi közül hallgatunk meg egyet a 130. Zsoltárról. Ezt akkor mondta, amikor éppen dúlt a délvidéki háború.
Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Ezt a tündöklően szép és megrendítő zsoltárt egyébként Luther Márton kedves zsoltára volt, minden nap elolvasta, elmondta, nem csodálom. Amikor ezt a zsoltárt olvasom és belőle ezt, hogy várom a hajnalt, óhatatlanul és újra egy diákkori emlékem elevenedik meg bennem. Cserkész voltam, és a legszebb diák emlékeim a cserkészethez fűznek. A Berettyó partján sátorozott a Pál apostol cserkész csapat. Cserkésztiszt sorba állított bennünket, és megbízott azzal, hogy örködjünk éjjel. Sorsot húztunk, és én rám jutott a hajnal idő a 4 és 6 óra között. Hát bizony Büszkén mentem ki a cserkészbottal, meg szépen megkötött cserkésznyakkendővel, meg valami kis kabátkával. 5 perc múlva úgy féltem, hogy azt kimondhatott. Mozgott a bokor, és azt hittem, abban farkas van, pedig csak egy kis sündisznó szaladt végig a bokra. Ott folyt a berettyó, és fölpattant egy-egy fényes hátú hal, és visszacsobbant a vízbe, jaj, ki evez át, és átéltem életemben először az emberiség 2 ősfélelmét, az egyedül valóságot és a félelmet. Hosszú évtizedek óta sokszor sérült vagy beteg lelkű emberekkel azt tapasztalom, hogy ez a 2 ős ellenség az, ami legtöbbször megtámadja az emberi lelket, és besokszor hallom, hogy jaj, tiszteltes úr, de magányos vagyok. Hát ami nagy családban él, igen, de befalazott. Páros magányba vagy csoportos magányba, az egyik sarokban, a másik. Nem tudom, kérem, mitől félek, de mint egy vasabroncs, mintha itt szorítanának. Nem kapok lélegzetet, és csak szorongok. Voltam az orvosnál, adott nyugtatót, amíg tart a hatása, nem szorongok, utána szorongok, ülök az ágyamban, és vacogok. Uram, mit csinál? Úgy húzódunk be a szobánk sarkába, mint a félő állat a vackába, bocsánat a hasonlatért. Elnémult nép lettünk, behúzódva, Kelet-Európa csücskébe itt. Jaj, mi lesz velünk? Testvérek, ma adventen Bihácson lőnek, és égnek a házak, és emberek halnak meg órán. Ó, várja én lelkem az urat, mint örök a reggelt, hogy mikor hajnalodik. 50 000 év kellett, hogy ne együk meg az embert. Lesz még 50 000 évünk arra, hogy ne is öljük meg. Hát emberek vagyunk mi, vagy még nem, még csak a fejlődés közepén tart. Az Isten olyan kegyelmes volt, hogy egyszer adott egy mintaembert, egy protohómót, hogy nézz rá, hát valahogy így, aki nem azt mondta, Jerés, ez szavald, hanem Jerés, kövess engem. Várja lelkem, szívem az urat, várja, advent van, várja. 4 advent lesz, 4-szer fogjuk hallani, hogy várjuk az urat. Kriszkindet, Bambinót, összegyömöszöltük, visszatettük az urat, visszapréseltük a bölcsőjébe. Aki ajándékot hoz, nyakkendőt, kis mozgó tankot, a Jézuskával hozatjuk, egy gyerekbojt csináltunk az Úrból. Kinövi a bölcsői, és ránő a keresztjére, amire egyszer majd ráfekszik, érettünk, helyettünk és miatt. Őt várjuk? Nagyon kérem, öreg barátjuk, olyan karácsonyunk legyen, aminek nem hiányzik a közepe. Hát az az életünk baja, hogy lassan mindennek hiányzik a közepe. A hitünknek, a magyarságunknak, az életünknek, a becsületünknek hiányzik a közepe. És ha egy kocsi keréknek kihúj a tengelye, az fölborul. Ezért van ennyi kiborult ember, mert nem tudunk már leborulni. Ne hiányozzék a karácsony közepe. Bocsánat, hogy így belelendültem, de engem ez nagyon izgat. Egyáltalában hogy is lett karácsony karácsony? Hiszen az első nagy ünnep, az húsvét volt a feltámadás ünnepe, az első 200-ban január 6-án ünnepelték Jézus születését. Az Epifánia Domini, az Úr megtestesülésének napját 200 éven keresztül. 325-ben a nicceai zsinaton határozta el az egyház, hogy december 25-ére teszi a karácsony ünnepet Bölcsen, ez egy nagy pogány ünnep volt, a nap megújulásának pogány ünnepe, és valami szent bölcsességgel lassan felszívódott ez a pogány szokás, és helyette megszületett karácsony, és Rómából terjedt el a római birodalomban a karácsony ünneplésének a nagyon szép szokás. Azt mondják egyesek, hogy Svédország felől érkezett az a szokás, hogy fenyő legyen a karácsony szimbóluma. 1821-ben Podmanicki bár gyújtotta meg az ő emlékiratai szerint az első karácsonyfát Ausztriából hozta. Úgy mindenki megörült neki, megdöbbent Podmanicki intendáns úr a családjának, mert le van írva a naplójába, még elmondta, hogy gyerekek, ez a karácsonyfa, ez azt jelenti, hogy ilyen korán ölték meg 33 éves korában Jézus Krisztust, ez a megölt Jézus Krisztus jelképe. Ezek a kis gyertyák, amit most egyenként meggyújtok, mindegy egy jézusi igazság. És leírja a naplójába, hogy az lepte meg, hogy az egyik unokája megmondta, hogy nagy tata, mondj egy-kettőt. Elmondtam a boldog mondásokat az unokáimnak karácsonykor. Legalább tudja az unokánk, a gyerekünk, hogy az is szimbólum. Egy mérges és egy nagyon mélyen hívő teológus is. Panasztettek egymásra Ravasz püspök úrnak is, ő a hívőnek odaszólt, hogy kérj bocsánatot. És azt mondja, hogy miért én? Mert te vagy közelebb Jézushoz azért te. Aki közel, akinek nem Kriszki, nem Bambino, nem Jézuska, azt tegye. Több ezer éves igét olvastam. Nála az irgalom, nála a kegyelem, nála a bocsánat. Karácsony után egyszer beesett hozzám egy aranyos Váci úti egyszerű munkásasszony. Zokogva mondom, mi van? Miért sír? Szóval, tiszteltes úr, örömömbe. Mondom, az jó, de mondjam el legalább az örömét, miért sír? Szóval, karácsonykor a mennyem megcsókol. És először mondta nekem, hogy mama, egy csók, nem drága csomag, egy öleli. Valakinek belesugni a fülébe, hogy ugye tudod, hogy szeretlek 20, 30, 40, 50 év után is, ugye tud? Tegyük meg, adjunk valamit tovább abból, a bocsánatból, amit így imádkozunk, bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is. Az Úr napján, a karácsony szabad megbocsájtani, nem nagy szava. Az sértés. Egy csóka. Egy kedvesen becsomagolt, jelképes kis ajándékkal. Amikor a Podmanicki intendáns úr az unokáinak átadta az ajándékokat, mindegyikhez hozzátette, gyerekeim, unokáim, ezek csak jelképek, az Isten legnagyobb ajándékainak a jelképei. Hogy egyszer nekünk adta a fiát, úgy vegyétek az ajándékokat, hogy jelképek. Minden jelkép. 40 évig fenyőünnep volt, legyen most már az Úr napja. És ne egy játék legyen a Jézuska, hanem az Úr, akit nekünk adott az Isten. Hogy merjünk még egy kicsit emberek lenni. Emberek, testvérek, mert az, hogy jó ember, szép ember, okos ember, művelt ember, ez kevesebb, mint ha azt mondom valakire, hogy ez ember. Ember. Hadd ne maradjon ez itt a szószéken. Ne tessenek ide befalaszni. Menjen szét. Várja szívem az Urat, mint őrök a reggelt. Mint őrök a reggelt. Hogy megvilágosodjék. Minden gyertyagyújtáskor. Minden csóknál. Minden melegség. Minden kéznyújtás, minden jelképes ajándék. Ámen.
Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. A hívható szám tehát 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.